táborozóink, az ötödik reggeli témához érkeztünk. Áttekintettük Jézusnak a hétköznapi életét, a nagy belső békességet, ami benne volt. Beszéltünk a munkabírásáról, az időbeosztásáról, az ima életéről, és a mai alkalommal egyetlen egy áhítat keretén belül szeretnénk összefoglalni Jézus tanításait. A mai előadásunknak ez a címe, hogy Jézus tévedés mentessége. Ez a rövid cím azt rejti, hogy azt szeretnénk bemutatni, hogy az emberi élet minden nagy kérdésére Jézus maradéktanul és tisztán megválaszolt. Olyan sok emberi kérdés feszít bennünket életünk során. Olyan sok ember évekig, évtizedekig küszködik kérdésekkel, és nagyon sok ember tulajdonképpen úgy távozik ebből az életből, hogy nem talált választ a kérdéseire. Ugye sokszor idézem Arany Lászlónak azt a nagyon szomorú mondását, hogy születünk hajfog és illúzió nélkül, meghalunk hajfog és illúzió nélkül. A legtöbb ember élet ilyen élet. Ez borzalmas. Ide születünk a világra, rácsodálkozunk az életre, kérdéseink vannak, gyerekkorban még mennyi kérdés ott feszül az emberben, mennyi csodálkozó kérdés, és aztán lemondunk arról, hogy a kérdésekre lenne válasz. És megöregszünk, meghalunk úgy, nagyon sok ember így végzi az életét, hogy tulajdonképpen, ahogy kezdte, vagy annál is rosszabbul, nem tud többet egy kis csecsemőnél az az ember, aki nem hallja meg Krisztus beszédét, aki nem keresi Krisztus válaszait az élet kérdéseire. Melyek az életünk nagy kérdései? Azt hiszem, hogy a két kezünkön meg lehet ezeket számolni. És ezeket jó lenne tudatosítani. Én a főiskolai használatra írtam egy kis füzetet, az a cím, hogy kis eszmetörténet, és itt 8-9 csoportba soroltam az élet nagy kérdéseit, és azt vizsgáltam, hogy különböző vallások, filozófiák milyen válaszokat adtak erre, és a kis füzet második részében a Biblia válaszai vannak, Jézus válaszai vannak. Mik ezek a nagy kérdések? Az első, hogy miért is lett egyáltalán a világ? Isten, ha van, miért teremtett? Miért hozott létre életet? Mi volt a célja azzal, hogy nem csak ő egyedül létezik, hanem teremtménye is legyenek? Második nagy kérdés. Honnan a rossz? Hát ha Isten jó, ha ő tökéletes, ha ő megteremtette a világ mindenséget, honnan került bele ebbe a világ mindenségbe a rossznak, akár csak egy kis porszeme is? Hát ha Isten mindenható, az ő tudtán kívül nem kerülhetett. Ha Isten maga a szeretet, akkor ő ezt nem akarhatta. Hát hogyan? Hát ha a Isten volt minden mindenben, és ő tökéletesen teremtett, akkor hogyan jött létre a rossz? Harmadik nagy kérdés. A rossz milyen torzulást hozott létre az életben? Az eredetileg az Isten kezéből jónak kikerült embert hogyan torzította, hogyan változtatta meg a rossz? Röviden és egyszerűen hogyan lettünk önzők? Mit jelent az önzés? És a negyedik nagy kérdés, van-e szabadulás az önzésből? Ki lehet-e emelkedni a rosszból? Ki lehet-e emelkedni a bűneinkből? Van-e szabadító, van-e segítség, és hogyan? Következő nagy kérdés, hogy van-e ezen a föld, létezik-e földi életben igazság? Van-e teljes megigazulás? Visszaváltozhatunk-e Isten képére és hasonlatosságára mi emberek, akik az önzés folytán egy más hatalomnak a képét és hasonlatosságát öltöttük magunkra? Lehetünk-e mi az önzés gyermekeiből, vagy mondja Pál apostol a harag fiaiból? Lehetünk-e Isten fiai, a szelídség, a türelem, a szeretet képviselői? Aztán a következő nagy, hatodik emberi nagy életkérdés, hogy van-e egyáltalán a föld életben boldogság? És vessük fel mi is a kérdést Petőfi Sándorral, s tulajdonképpen mi a boldogság? Vagy senki sem találta még meg? Van-e boldogság, és mit válaszolt Jézus erre a nagy emberi életkérdése, hogy miben van a boldogság, hogyan érhetjük el a boldogságot? Szóval egy következő nagy kérdés, hogy tulajdonképpen van-e itt ezen a földön igazi közösség? Rátalálhatunk egy olyan igazi közösségre, ahol hozzánk hasonlóan igazságot kereső, törekvő emberek léteznek, és egyáltalán az emberek között milyen közösség képzelhető el a családi, a társadalmi közösségen kívül? Van-e olyan közösség, ami tényleg megfelel annak a kívánalomnak, amit Jézus így nevezett, hogy az Isten országának a közössége. Hol együtt vannak azok, akik keresik az Istent, szeretik az Istent, és más embereknek is bizonyságot akarnak tenni az Istenről. És egy utolsó, mondom, egy ilyen 7-8 életkérdésbe az összes nagy emberi kérdés belefoglalható, az utolsó nagy kérdés, mi van a halál után? Létezik-e élet, örök élet? Létezik-e Isten részéről a bűnnek végleges eltörlése, és egyáltalán van-e üdvösség és örök élet? Ezek a nagy emberi kérdések, amelyek kimondatlanul minden ember lelke mélyén ott vannak. Mindannyian élni szeretnénk, mindannyian igazságban, boldogságban szeretnénk élni. Mindannyian talán reménykedünk egy olyan életben, ahol az emberek nem bántják egymást, nem megsebzik egymást, hanem segítik egymást. Nos, hát én a mai alkalommal erre szeretném felhívni a figyelmeteket. Jézus, amikor a földre jött, tudatában volt ezeknek a kérdéseknek. Volt, amikor ő maga vetette fel ezeket. Volt, amikor ő maga késztette az embereket ezeknek a kérdéseknek pusztán a feltételére is, végig gondolására is. És Jézus mindig a legmegfelelő formában, tisztán, világosan válaszokat adott ezekre a kérdésekre. Olyan megdöbbentő, hogy emberek itt élnek, és sokszor, hogy legyintenek az emberek, ó, hát ki tudja erre a kérdésre, ki tudja a választ, hát ki tudja, hogy most miért vagyunk mi itt, meg rossz, meg rosszból való, meg boldogság, hát csak pillanatnyi futó örömök, boldogságról ne beszéljünk, meg örök élet, meg mi van a halál után, majd meglátjuk, vagy majd meglátják azok. Szóval annyira félelmetes az embereknek, a mi emberi természetünknek ez a felületessége, hányavetisége, amikor Jézus azért jött, és a Bibliát azért jegyezték le, hogy ezekre a kérdésekre mi világos, egyértelmű válaszokat nyerhessünk. Menjünk végig ezeken a kérdéseken. Röviden, ugye kész lehetetlenség fél óra, háromnegyed óra alatt az ember élet minden kérdésére megválaszolni, de most azért arra is szeretnék példát adni, hogy Jézus válaszai annyira egyszerűek, annyira könnyen érthetők, annyira viszont mély, további mélységeket nyitnak meg, én csak itt megérintem a kérdéseket és a válaszokat, majd kiki otthon folytassa tovább a végiggondolást, természetesen a Biblia olvasásával. Az első kérdést venném akkor először sorra. Miért is van élet? Miért is teremtett Isten? Így tette fel ezt a kérdést egy 20. századi német filozófus, miért van inkább a van, mint a nincs? Így tette fel a magyar költészetben is Kosztolányi Dezső, annál mi van, a semmi ősebb, még nekem is ismerősebb. A semmihez képest miért van a van, a létezés? Ha Isten létezik, ő öröktől fogva való, ő neki magába való a létezés, ő senkitől nem nyerte a létet, ő örökké való. Miért akarta megosztani Isten a létezést? Miért teremtett angyalokat, miért teremtett más értelmes lényeket? Miért teremtette meg magát az embert? Nagyon sokszor úgy gondolják emberek, hogy hát Isten egy hatalmas lény, biztos azért teremtette meg a teremtményeit, hogy őt szolgálják, vagy őt dicsőítsék, szóval ilyen alávetett lényeket teremtett az Isten. Sokszor így gondoljuk el. Olvassuk Jézus válaszát erre a kérdésre. János evangélium a 10. fejezetében szeretnék csak két verset felolvasni. János evangélium a 10. fejezetében, a 33. és 34. versben azt olvassuk, hogy egyszer a zsidók vezetők rátámadtak Jézusra, meg akarták őt kövezni. Azt mondják a 33. versben, hogy azért a káromlásért tudnédik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Ugye ez volt az örök vád Jézussal szemben, hogy ácsmester, fia, ugyanolyan egyszerű ember, mint a többi ember, és ő mégis azt vallja önmagáról, hogy Isten küldötte, Isten fia. És figyeljük meg, Jézus a 34. versben mit felel nekik? Felelt nékik Jézus, nincs én megírva a ti törvényetekben, én mondtam, Istenek vagytok. És látjuk itt a jelzetet, a 82. Zsoltár 6. versét idézte vissza a farizeusoknak. Mit mondta hát Jézus az emberekről, az emberi életről, hogy Istenek vagytok? Ugye ezt idézi vissza a 82. Zsoltár, hogy Istenek vagytok. Még mi is idézhetnénk egy másik Zsoltárt, a 8. Zsoltárt, könnyű megjegyezni, két alapvető Zsoltár, a 82. és a 8. Zsoltár. 8. Zsoltár is felteszi a kérdést, hogy hogy amikor nézem egeidet, a te kezeidnek munkáját, azt mondja Dávid, hogy elkezdek gondolkodni, hogy kicsoda az ember, hogy gondod van rá. Kicsoda az ember fia, hogy gondot viselsz rá. És azt mondja Dávid a 8. Zsoltárban is, hogy az embert te Isten kevéssel tetted kisebbé, kevesebbé önmagadnál, és dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt. Tehát a Zsoltárok könyvéből mind a két idézet azt mondja nekünk, nem azt mondja, amit a mi emberi érzésünk sugal, nem azt mondja, amit az emberek nagy tömegei mondanak, hogy az Isten egy hatalmas lény és kis porszemeket akar teremteni, dicsőségedre írtál költeményt, mondja Madács, de a Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy Isten, mivel Isten a szeretet, hogy a János első levele, 4. fejezet, 8. versében olvassuk, hogy Isten szeretet, Isten meg akarta osztani az életet. Isten isteneket teremtett az emberekkel és az értelmes lényekkel. Az igaz, hogy kevéssel kisebbé tett bennünket önmagánál, ez nem is lehetett másképp, hiszen ha valaki egy lény örökkévaló és élete van önmagában, akkor rajta kívül nem lehet másnak élete önmagában. Akit ő megteremt, annak az élete már kapott élet, nyert élet. A mi életünk kölcsönzött élet. Isten adta nekünk az életet, de nem azért adta nekünk az Isten az életet, hogy mindig azt éreztesse velünk, hogy ő a teremtő, és mi csak teremtmények vagyunk. Hogy ő milyen nagy, meg mi milyen kicsinyek vagyunk. Hanem Isten, mivel a szeretet, megosztotta velünk az életet. Az igaz, mondom, hogy kevéssel kisebbé tett önmagánál, de talán így mutatnám, hogy ha itt van az Isten, és kevéssel kisebbé tett önmagánál, akkor nem azért tett kevéssel kisebbé önmagánál, hogy ő most hatalmaskodjék rajtunk, hanem azért, hogy induljunk el a mi fejlődésünkben, és szépen a mi gondolkodásunkkal, döntéseinkkel, fejlődésünkkel megközelítsük az isteni lényét. Ugye sokszor idéztük már a Biblia hetünk során a Máté 5.48-at. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Nem az örökké valóságban lehetünk tökéletesek, mert mi nem vagyunk örökké valók. Kapott az életünk. Nem a mindenhatóságban, nem a minden tudásban vagyunk tökéletesek, de egy valamiben tökéleteseknek kell lennünk. Az erkölcsi mi voltunkban, a szeretet és az igazság találkozásában, ami az Isten lényének is a lényege. Mert Isten lényében, mondja a Szentírás, nem az a leglényegesebb vonás, hogy Isten örökké való, mindenható, hatalmas, mindentudó Úr, hanem Isten lényében az a legtökéletesebb, hogy Isten a szeretet. Isten igazságos és szeretetteljes. És Isten ezért teremtett bennünket, hogy amivé mi válunk, abban a mi magunk döntése is benne legyenek. Amivé fejlődünk, azt mi is akarhassuk. Ahogy őt megközelítjük az erkölcsi tökéletességében, abban a mi életünk munkája is benne legyen. Jegyezzük meg Jézusnak ezt a válaszát. Istenek vagytok. Azt olvassátok itt az egyik könyvünkben, a Pátriárkák és Proféták című könyv elején, hogy az ember annyira szeretne függetlenedni Istentől, és annyira a bűn következtében lázadunk Istennel szemben, hogy ezért találtuk mi ki azt, hogy mi az állatoktól származunk. Inkább állati eredetet tulajdonítunk magunknak, mint isteni eredetet. Ki tudja ezt megmagyarázni? Milyen értelmetlen dolog. Isten kezéből kerültünk ki. Királyi az eredetünk. Istenek vagytok. Kevéssel tetted kisebbé őket az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. És ma a világon melyik az egyik legelterjedtebb eszme? Ugye az evolúció eszméje, ami azt hirdeti, hogy valahonnan elindult az egysejtűből a dolog, aztán elérkezett a közös őshöz, a majomhoz a dolog, aztán az ember tulajdonképpen az állatvilágból emelkedett ki. Hát, hogy ösztönlények vagyunk, indulataik vannak, csapkodunk jobbra-balra, hát igen, mert állatvilágból. Filozófus is azt mondja, Arisztotelész, az ember közösségi állat. Az ember társadalmi állat. Annyival más, mint az állatok, hogy az állatok nem képeznek ilyen magasrendű társadalmat, mint mi, amit annak nevezünk. Mi viszont ugyanolyan ösztönlények vagyunk, ugyanolyan indulatokkal vagyunk, mint az állatok. Ezt hirdeti a freudizmus is, hogy tulajdonképpen az ember lényege szerint az ember biológiai lény és ösztönlény. A többi csak viselkedés. Hát az ember odáig megy a maga lázadásában, hogy inkább két kézzel tagadjuk azt, hogy mi isteni eredetűek vagyunk, és inkább azt akarjuk elhitetni magunkkal, hogy mi állati eredetűek vagyunk, csak hogy menlevél legyen minden rosszra, minden bűnre ez az eszme, ez az elmélet. Jegyezzük meg, hogy Jézus erre röviden ennyit mondott, hogy istenek vagytok. sőt, kérdésként mondta, hogy hát nem ismeritek, hát nincs megírva a törvényetekben a sokat olvasott, sokat idézett Zsoltárok könyvében, hogy én az Isten mondtam, hogy istenek vagytok. Természetesen minden ilyen kérdésről sokat lehet beszélni. Én minden egyes ponton szeretnék végigmenni, ezért itt sok időm nincs egy-egy pontnál, de azért megjegyzem, hogy Jézus világosan tanította azt, hogy ha bár mi eltértünk Istentől, eltorzulva, eltávolodtunk az Istentől. Hogyan is mondta Jézus a hegyi beszédben, Máté 5. fejezet 45. versében, legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Térjetek vissza az Istenhez, térjetek vissza az isteni útra. Az ember származása, eredete isteni, és az ember célja, programja is az, hogy megközelítse az Istent, mert az Isten nem olyan teremtő, aki valamit el akar zárni a teremtéssel. Az Isten olyan teremtő, aki valamit meg akart osztani a teremtéssel. János evangélium a 4. fejezetében Jézus világosan mondta a samáriai asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát. Ha ismernéd az Isten ajándékát. De mondom, rögtön menjünk már a második kérdésünkre, honnan a rossz? Olyan sok embert foglalkoztat ez a kérdés, de sajnos csak egy röpke odavetés erejéig. Sokan így fogalmazzák ezt meg, hát ha Isten létezik, nem engedné ezt a sok rosszat. Ugye mindannyian hallottuk, talán többször is hallottuk ezt a kifogást, ha Isten létezik, végignézni a csecsemők szenvedését. Ezt a sok háborút, ezt a sok gyilkosságot, 200 millió erőszakosan megölt ember halálát a 20. században. Hát erre tulajdonképpen ezzel az emberek mit mondanak? Hát, hogy Isten nem létezik. Mert hogyha Isten léteznék, ezt nem tűrné, nem viselni el. Honnan a rossz, hogyha Isten teremtett mindent? Ő teremtette volna a rosszat is? Hát ez lehetetlenség. Pedagógiai célzattal, ez is túlzás. Vagy véletlenül került bele a rossz az egész gépezetbe, hát akkor Isten nem mindenható. Szóval ennek a kérdésnek a végiggondolását Jézus egy egyszerű példázatban tárta elénk, egy képies példázatban, ami mindig előttünk lehet. Ez a Máté evangélium a 13. fejezetében lejegyzett búza és konkoly példázata. Ebből is olvassunk el két verset. Máté evangélium a 13. fejezetében a 27. és a 28. verset szeretném elolvasni. Ugye a példázat arról szól, hogy van egy gazda, búzaföldje van, és éjszaka, amikor a szolgái aludtak, nem figyeltek, jött a gazda ellensége és bevetette a búzát konkollyal. Ugye Palesztinában a kártevésnek egyik elterjedt formája volt ez, hogy így tettek rosszat a másik emberrel, hogy ének idején bevetették a kultúrnövény közötti rész konkollyal, főleg a búzát, mert a Palesztinában a konkoly nagyon hasonlított a búzára, csak a végső kalászosodáskor derült ki, hogy ez két növény. A palesztinai konkoly az nagyon hasonló volt a búzához, tehát zsenge korában nem lehetett megállapítani a különbséget. És a példázat arról szól, a 27. versben a gazda szolgái pedig előállván mondták néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe, honnan van azért benne a konkoly? Hát nem ez a kérdés, amit mi is megfogalmazunk? Hát ha Isten van, ha ő a jó gazda, ha mindent jónak teremtett, ha tiszta magot vetett a föld, hát akkor honnan a rossz? Hát ez maga Jézus is egy példázatban, hogy úgy mondjam, elébünk teszi ezt a kérdést, erről a jó Isten is tud, hogy nekünk mi a nagy kérdésünk. Na de mi is a válasz rá? 28. vers. Ő pedig mondta nékik, valamely ellenség cselekedte azt. Tehát Jézus világosan megadja a választ, hogy Isten tökéletes, Isten jó magot vetett. Nem Istentől származik a rossz. Valamely ellenség cselekedte azt. Ugye az ellenségnek fordított szó a héberben sátán, itt a görögben diabolos. A sátán annyit jelent, hogy ellenség, ellenfél. Diabolos annyit jelent, hogy vádoló. Van a világ mindenségben egy ellenfél. Na de hogy jött létre ez az ellenfél, ez az ellenség, tesszük fel a kérdést. Na hát, hogyha az előző kérdést jól meggondoltuk, akkor erre már válaszolnunk kell. Mert Isten mindenkit szabadnak teremtett. Isten senkit sem úgy teremtett, hogy eleve kész, befejezett, hiszen éppen előbb mondtam, hogy Isten azért teremtett, hogy mindenki maga is gondolkozzék, megismerjen, döntsön, válasszon, fejlődjön. Fejlődés nincs szabadság nélkül, és Isten mindenkit szabadnak teremtett, az angyalokat is és az embereket is, és a szabadságban benrejlő lehetőség, hogy valóban mindenkit szabadnak teremtett az Isten. Mindenkinek ott van a szabadság, hogy most te igazodsz az Istenhez, alkalmazkodol, vagy engedelmes vagy az Istennek, vagy pedig a magad útját akarod járni. Sátán ez utóbbit választotta. Tehát Sátán azt mondta, hogy ő nem azt akarja tenni, amit Isten sugal neki, ő kipróbál egy más utat. És ugye itt már a Biblia nagyon részletesen elmondja, hogy hogyan is történt meg ez a mennyei lázadás, de hát nem Isten teremtette a rosszat, Isten jó teremtménye volt Sátán is, az angyalok fejedelme, de Jézus egy másik igehelyen, János evangélium a 8. fejezet 44. versében, ezt a Bibliának a legeslegfontosabb igehelye Sátánra, a bűnre, a rosszra nézve, ezt jó megjegyeznünk, János 8.44-et, világosan mondta Jézus, hogy Sátán nem állott meg az igazságban. Tehát ebből az következik, hogy őt is igaznak teremtette, őt is jónak teremtette. Csak Sátának nem kellett ez az út, nem kellett az igazság, a jóság, a fejlődés útja. Sátán azt mondta, hogy ő egy másik utat akar választani. Ő nem az Istenhez akar igazodni. Ő önmagát teszi meg mértéknek, és Istennel szemben egy másik utat javasol. És az angyalok harmad részét is maga után vonzotta, hogy olvassuk Jelenések könyve 12. fejezetében. Tehát János 8.44-ben ezt a gondolatot a Máté 13.28-ban Jézus még tovább árnyalja. Tehát, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy most hogyan is történt meg ez a szakadás, már a mennyben, a föld teremtés előtt Jézus ezekre a kérdésekre is válaszol. Sátán nem állott meg az igazságban. Ha meg nem állott meg az igazságban, akkor az igazsággal szemben egy másik elvet kellett foganatosítania, amit ő persze igazságnak akart beállítani, de hát ez valójában hazugság volt, mert a szeretettel szemben az önzés mindig hazugság. És ezt így fejezi ki János 8.44-ben Jézus, hogy ő nem állott meg az igazságban, és hazugság atya lett, hazug volt kezdettől fogva. És ez a hazugság vitte bele Sátánt az embergyilkolásba, amikor az emberek elfogadták őt. És azért ilyen a világunk történelme, amilyen, mert az emberek befogadták Sátánt a világba és az életükbe. És Sátán nem válogat az eszközökben. Az ő célja, az ő nyílt törekvése, az életpusztítása, az emberi életnek a megsemmisítése. Embergyilkosnak nevezte Jézus Sátánt. Tehát Jézus messze menően beszélt erről a kérdésről, beszélt Sátánról a világ fejedelméről, beszélt arról, hogy jön Sátán a világ fejedelme, de ő benne nincs semmije, beszélt arról, hogy kövessük őt, és ő meg tud védeni a világ fejedelmével szemben, és így tovább, és így tovább. Mondom, én itt a részletekben nem mehetek bele, mert egy előadás se lenne elég egyetlen egy nagy kérdéskörnek a tisztességes megbeszélésére. Felvetem rögtön a harmadik kérdést. Ha Jézus válaszolt erre, hogy miért is lettünk, meg arra is válaszolt, hogy honnan a rossz, hogyan jött létre Sátán, akkor a harmadik kérdésünk, hogy milyen torzítást hozott létre Sátán az emberi világban, Jézus mit válaszolt erre? Itt egyetlen egy szót kell csak megjegyeznetek. Ez a szó nagyon sokszor előfordul Jézus tanításaiban, Lukács 19.10-ben olvassuk hangsúlyosan, Lukács 15.24. 32. versében olvassuk hangsúllyal, ez a szó az elveszettség. Jézus azt mondta, hogy az ember, mikor befogadta Sátánt ebbe a világba, mikor a rosszal mi szóba álltunk, az emberi életet a rossz elkezdte roncsolni, és az ember elveszett lényé lett. Ez egy megdöbbentő kifejezés. Egyszerre tragikus kifejezés, mert ma is gondoljátok meg pár héttel ezelőtt, amikor Mór határán elveszett az a kisgyermek. Ugye az egész ország arról beszélt, mert kereste ott a félvilág. Hát hova ment el egy 2-3 éves gyerek? Hova ment el? Elveszett. Micsoda megrendítő. Hányan végig gondolták azt, hogy mi lenne, ha nem lenne meg? Mi lenne, ha elrabolták? Mi lenne? Ugye ez is hozzászoktatott bennünket az élet, hogy gyerekeket rabolnak, ugye a legdrágább kincs a családban a gyermek, és hát elveszett, nincs meg. Fájdalmas elveszettségek vannak Magyarországon. Én is, amikor Gyulán jártam, és láttam annak a kislánynak a képét kitéve 2-3 évig, elveszett a kislány, mert milyen megdöbbentő. Vagy elveszett felnőttek, Török Bálinton jártam, és láttam azt a hűtőházat, ahova évenként csaknem 300 embert elvisznek, senkinek nem kell. meghalnak, és senki nem jelentkezik, hogy én vagyok a hozzátartozója, hogy az én nagybátyám, vagy sógorom, vagy komám, rokonom halt meg, senkinek elveszett az ember. Félelmetes dolog, nem? Szóval egyszerre tragikus ez a kifejezés, hogy elveszett, amit Jézus használt a mi állapotunkra, hogy mi elveszettek vagyunk, de egyszerre van benn valami reménység, hogy aki elveszett, azt talán meg lehet találni. Azt talán meg lesz majd. Szóval nem végérvényes az az elveszettség. És Jézus erre szánta legismertebb három példázatát, az elveszett jó, az elveszett drachma és az elveszett fiúról szóló példázatát. Ugye Lukács evangélium a 15. fejezetében. És Jézus ott szemléltette, hogy az ember iszonyatos állapotba került a bűn miatt. Az ember elveszett állapotba került. Mint egy kis bárány, ami beakad egy bozótba, és talán csak bégetni tud, így ad hírt önmagáról, vagy talán egy pénzdarab, ami még bégetni sem tud, ami úgy elgurult, úgy elveszett, hogy talán senki nem találja meg. De ott van a pásztor, ott van az az asszony, ott van a tékozó vagy elveszett fiúnak az atya, aki fáradhatatlanul, lankadatlanul keresi azt, ami elveszett. Tehát Jézus beszélt arról, hogy az ember elveszett lény lett. Az ember az önzés következtében azt se tudja, hogy önző. Azt se tudja, hogy rossz úton jár. A bűn következtében ott van az önigazolás, amivel menti magát minden ember, és az ember félelmetes helyzetbe kerül. Tulajdonképp egy holtkóros állapota az ember állapota. Minden nap ott járunk a szakadék szélén, vagy a tető szélén. Minden nap halálos veszélyekkel vagyunk körülvéve, nem is tudjuk. Nem is érzékeljük, nem is látjuk. Lehet ebből az elveszettségből kiemelkedni? Minden ember és minden emberi vallás meg gondolkodás fölvetette, mind a mai napig fölveti ezt a kérdést, hogy van-e fölemelkedés. Amit így fogalmazott meg egyik 20. századi magyar költő, lehet-e segíteni az emberi nemen? Lehet-e segíteni az emberi nemen? Lehet. És ugye tudjuk jól a történelmből, hogy két válasz formálódott ki erre a kérdésre. Az egyik válasz, hogy majd mi magunk megmentjük magunkat. Majd mi kijövünk ebből a rossz állapotból. Tehát az önmegváltás vallása és az önmegváltási technikák. A Biblián kívül tulajdonképpen minden vallás önmegváltás. Ezért is tetszik olyan nagyon az embereknek. Azt mondják az emberek, kérem, üljél le és meditáljál. Béke lesz, nyugalom, más ember leszel. Másik azt mondja, üljél le, és így vegyél lélegzetet. Másik ember azt mondja, üljél le, és akkor vezekeljél. A harmadik azt mondja, ezt csináld, és azt csináld. És az önmegváltó vallásoknak nagyon sok követőik van, mert az emberi természetnek, az eltorzult emberi természetnek ez úgy nagyon kedves, úgy cirógatja a természetünket, hogy mi majd megoldjuk az életünk problémáit. Mint Ádám, amikor a bűneset után beöltözött Évával együtt fügefa levél ruhába, és úgy gondolták, hogy most ezzel megoldották a kérdést, és le fogják győzni a bűnt, és legyőzik a kiszolgáltatottságukat. A Biblián kívül minden vallás és minden emberi kigondolás önmegváltás. Jézus azonban a másik utat hirdette. Jézus azt hirdette, hogy nekünk meg kell találnunk az Istent, azt az Istent, aki egyébként keres bennünket, el kell tudnunk fogadnunk az Isten segítségét, és az Isten segítségével lehet kiemelkednünk az elveszett állapotunkból. Tehát Jézus a hit által való megváltozásnak, az isteni segítségen alapuló megváltásnak és szabadításnak a tanítását hirdette. Felolvasnék erről is egy rövid jézusi választ János evangélium a 8. fejezet 34. és 36. verséből. Csak két mondatot kell komolyan venni, hogy lássuk, hogy vagy a Krisztus nélküli út, amit hirdet a világ különböző vallásokban, megváltásokban, vagy pedig a következetesen Jézus követő út. A kettő, itt is el lehet mondani, hogy tercium non datur, nincs harmadik megoldás, vagy a kettő közül az egyiket vagy a másikat követjük. János 8.34-ben azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki a bűn cselekszik, szolgálja a bűnnek. 36. vers, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát mi szolgák vagyunk, rabszolgák vagyunk. Azzal, hogy a rosszat elkövetjük, szolgájává válunk a bűnnek, és saját magunk a bűnből nem tudjuk magunkat kiemelni, nem hogy kiemelni nem tudjuk magunkat, nem is látjuk, hogy bűnösök vagyunk. A probléma itt kezdődik. kezdődik, hogy nem látjuk, hogy bűnösök vagyunk, nem látjuk, hogy mi az, hogy bűn. Előbb-utóbb el is hal bennünk ez a vágyakozás, hogy ki kellene emelkedni, mert ha nem látjuk a bűn bűnnek, hát akkor miből emelkedjünk ki? De Jézus azt mondja, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Ugye tegnap is olvastuk, illetve tegnap előtt Jézus szavát, illetve Jézusról szóló bizonyságtételt az apostolok cselekedetei 5. fejezetében, hogy Jézus Krisztus ad bűnbánatot és bűnbocsánatot. Jézus Krisztus élete döbbent rá bennünket arra, hogy mi az, hogy bűn, hogy bűnösök vagyunk. Jézus halála döbbent rá bennünket arra, hogy az emberi vétkek vitték őt fel a keresztfára, és kellett elszenvedni ezt a gyalázatos halált. És Jézus erről világosan szólt, hogy az életben két választásunk van. Vagy magunkban bízunk, és a magunk erejében, és a magunk megoldási képességeiben, vagy pedig meg akarjuk őt ismerni, és ő valósággal szabaddá fog tenni. Ebben a kis szóban benne van az, hogy amit mi megoldunk az életben, azok csak álmegoldások. Ha mi megszabadítjuk magunkat, azok csak látszólagos megoldások. Ha a fiú megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok lesztek. Hadd tegyem fel a következő kérdést, hogy ha Jézus így beszélt rólunk, hogy mi önző emberek vagyunk, és mi nekünk mégis vissza kell változnunk önzetlen emberekké, Isten képére és hasonlatosságára. Ha Jézus úgy beszélt rólunk, mint bűnös, elveszett, hazug emberekről, és mégis azt mondta, hogy mi igaz emberekké válhatunk, hogyan lehet egy hazugból igaz? Hogyan lehet egy hazugból igaz? Én azt hiszem, hogy csak az igazság által. Meg kell ismerni az igazságot, be kell fogadni az igazságot. Jézus azt mondta önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, János Evangélium 14. fejezetében. De ami rövid jézusi választ szeretnék nektek mutatni, azt azért is szeretném minden Biblia táboron ezt a rövid jézusi mondást felszoktam idézni, mert én már 1-2 éve foglalkoztam a Bibliával, ismerkedtem a Bibliával, de amikor igazán ezt az egyetlen egy mondatot megértettem Jézustól, nagyon könnyen megjegyezni ezt a mondatot, János 17:17. Nagyon könnyen megjegyezhető Biblia vers, János 17:17, ami így hangzik, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Tehát Jézus azt mondta, hogy igen, mi megváltozhatunk, megjobbulhatunk, hazug emberből igaz emberré válhatunk, önző emberből önzetlen emberré változhatunk át, de ahhoz nekünk az igazság útját kell követnünk. Na de itt jön sok embernek a kérdése, a híres pilátusi kérdés. Mi az igazság? Itt jön sok ember, mi az igazság? Ki mondja meg azt, hogy mi az igazság? Mi az igazság? És amikor én ezt először megértettem, hogy Jézus 4 szóban azt mondta, a te igéd igazság. Van, amire támaszkodhatunk az életben 100%-ig, bízhatunk benne 1000%-ig, mert amit az Isten kimondott, az Isten igéje igazság. Hány és hány ember keresi az igazságot? Mi mindenben keresi? A borban az igazság, mondja a mondás. Hát, jó kis igazságot találnak benne. Aztán természetben keresik az igazságot. Filozófusoknál, művelt bölcs embereknél, kultúrákban, történelemben. Az ember keresi az igazságot, de hát soha nem lehet megtalálni, maradéktanul ezekben nincs meg az igazság. Ha megjegyeznénk örök életünkre ezt a mondatot, hogy a te igéd igazság. Isten adott nekünk egy eszközt, adott nekünk egy felvonót, ami a mélységből a magasságba tud röpíteni bennünket. Vegyük tudomásul, hogy ha önzők vagyunk, ha hazugok vagyunk, és igazzá akarunk lenni, akkor csak is az igazság tud bennünket igazzá tenni. És ezért adta számunkra Isten a Szentírást, ezért adta nekünk Krisztust is, aki az út, az igazság és az élet, és ezért adta a másik igét is, mert ez a két ige, amit elénk állít a Szentírás, Krisztus és az ő beszéde, és a Jézus erre is megválaszolt. Hány és hány filozófus vagy gondolkodó élete és munkássága vett volna más irányt, ha komolyan vették volna ezt a kifejezést. De úgy látszik, az emberek mindig maguk akarták feltalálni az igazságot. Mindig az emberek akarták megállapítani, hogy mi is az, hogy igazság. És ezek után a következő egy 6. nagy kérdés. hogy van-e boldogság ezen a világon. Sokszor azt mondják az emberek, hogy még az igazságnál is fontosabb a boldogság. Na de hát Jézus a kettőt összekötötte. Jézus nem úgy beszélt, hogy igazság és boldogság, hanem Jézus úgy beszélt, hogy aki az igazság útjára eljutott, aki elkezdi ezt az utat járni, az boldog lesz. Aki az igazság útját kezdi el járni, az boldog lesz. És ezért kezdte Jézus a hegyi beszédet a 8 boldogmondással. Ezért szólalt meg először így ez a hatalmas tanítás, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert örökségül bírják a földet. Úgy tanácsolom mindnyájatoknak, hogy a Bibliából a 8 boldogmondást tanuljátok meg először. Én a tábortűznél szoktam elmondani, hogyha nincs eső, és tudunk tábortüzet gyújtani, hogy valahogy ezzel menjünk mi is haza egy Biblia táborból, mert ez a legfontosabb dolog, hogy mi ne úgy képzeljük, hogy a boldogság csak múló ritka pillanatok ajándéka. Ahogy sok ember képzel. Hát egy névnap, születésnap, egy karácsony, egy családi ünnep, egy kis nyaralás. Hát az életben van egy-két ilyen kis porcukor elhintve, de az élet nagy része azért az egy nagyon kemény makadámút, nagyon görcsös valami, hanem úgy menjünk el egy bibliatáborból, hogy lássuk magunk előtt, hogy az emlékeinkben el tudjuk vinni, bármikor fel tudjuk idézni, hogy Jézus, amikor szóra nyitotta a száját, amikor a hegyi beszédet elkezdte mondani, akkor először a 8 boldogságot mondta el, a boldogmondásokkal kezdte a hegyi beszédet. Ezt a 8 kijelentést megértjük, az egész életet meg fogjuk érteni. Olyan ez, mint a 10 parancsolat. Olyan ez, mint a mi atyánk. A 10 parancsolatban az élet összes törvénye benne van. Senki nem tud azon kívül mondani más törvényt. A mi atyánk 6 kérésében minden lényeges kérésünk benne van. Nem tudsz mondani egy hetediket. És a 8 boldogságban benne van az az út, hogy aki a hazugság útját, az önzés útját ott akarja hagyni, és követni akarja Isten igéjét, és a te igéd igazság, ez az ige lépésről lépésre megmutatja a boldogsághoz vezető utat. És ennek a 8 boldogságnak a sorrendje, az egymásra való épülése, ahogy az életben ez kiformálódik. Szóval ez számunkra valóban létkérdés, mert boldogság nélkül nem élet az élet. Azt hiszem, ebben mindannyian egyetértünk. Még ateisták is, vagy bármilyen felekezethez, valláshoz tartozó emberek, hogy a boldogság az életben, Arisztotelész is így mondta az Etikáiban, hogy a boldogságnál nagyobb érték nincs, ez önmagában hordja a magyarázatát. Ezt nem kell megmagyarázni. Minden ember, ha él, boldog szeretne lenni. Na de mi a boldogság? Kérdezi Petőfi. Vagy szegény Arany János az egyik nagy versében mit mond? Keresém a boldogságot, e nem ismert idegent. Nagyon sok ember az életben csak egy ilyen ismeretlen idegenként néha napján találkozik a boldogsággal, de Jézus azt mondta, hogy mi élhetünk egy olyan életet, hogy minden napunk és minden óránk boldog lesz. Akkor is, hogyha gyaláznak bennünket, akkor is, hogyha üldözés szenvedünk az igazságért. Szóval ezt a 8 boldog mondásnak a megértése, ez kulcsfontosságú. Itt a könyveink közül több kiadványt is találtok erről. Ellen Gould White-nak a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvében részletes magyarázatot találtok a boldogmondásokról. Vankó Zsuzsának a Boldogság törvénye című könyvében részletesen olvashattok arról, hogy mi az, hogy megtérés, megszentelődés a boldogság útja. És magát a 8 boldogmondást egy ugyanilyen kis füzetben 11 évvel ezelőtt, amikor én végül is hát az irodalomtudományoktól a bibliatudományok felé fordultam, az első kis füzet, amit megírtam, egy szabadkai előadás emlékére ott tartottam a 8 boldogságról előadást, és nagyon sok hallgatóban olyan lelkesültség volt, hogy ők ezt meghallhatták, hogy a Biblia Jézus mit is tanít a boldog mondásokról. A vendéglátóimhoz hazamentem, és 2 nap leforgás alatt, még az előadás vázlata szerint próbáltam papírra vetni. Most már nagyon gyengének érzem az egész dolgot, újra kellene írni, tehát nincs sok időnk, és jobb hiány most ezt a 11 évvel ezelőtti rövid összefoglalást ajánlom nektek, természetesen az előbbi 2 munka után csak, de járjunk utána annak, hogy mit tanított Jézus a boldogságról. Nem hagyott bennünket sötétségben Jézus. És az utolsó előtti kérdés, nagy kérdés, van-e igazi emberi közösség, van-e igazi egyház? Mit mondott Jézus az igaz egyházról? Hol található az igaz egyház? Már beszélgettünk egyik este itt a beszélgetés során erről a kérdésről, de hadd mondjam el azt, hogy Jézus az életében is döntő válaszokat adott erre a kérdésre, Máté 18:20, ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek az én nevemben, köztetek vagyok. De Jézus Krisztus külön is gondoskodott arról, hogy hogyan lejjünk a nyomára az igazi, ő általa indított közösségnek. És ez tulajdonképpen a Jelenések könyve. Ne felejtsük el, hogy a Jelenések könyvének ez az első mondata, ennek a könyvnek a címe is, hogy Jézus Krisztus apokalipszise. Ez annyit jelent, hogy Jézus Krisztus által feltárt dolgok, rejtett dolgok feltárása, ez az apokalipszis, nem szó szerinti, hanem körülírás szerinti jelentése magyarul. Apokalipszis, rejtett dolgok feltárása. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, kezdődik a Jelenések könyve. Tehát itt tárja fel Jézus Krisztus azokat a dolgokat, amelyeket meg fognak érteni azok az emberek, akik valóban keresik az igazságot, valóban meg akarnak jobbulni, és valóban közösséget keresnek más emberekkel, akik ugyanezt az utat szeretnék járni. Az egyházban adni kell egymásnak, hiszen az egyháznak is adni kell, továbbadni kell az evangéliumot. És ebben a kis könyvecskében, amit a kezemben tartok, ebben Jelenések könyve első három fejezetének a szó szerint való elemzését találhatjátok. És Jelenések könyve első három fejezete beszél arról, hogy hol voltak Krisztusnak igazi közösségei az elmúlt 2000 év során. Ebben Isten bennünket nem hagyott sötétségben. Ha valaki a Jelenések könyve első három fejezetéből megismeri az egyház történetet, akkor mindent megismer az elmúlt 2000 év legfontosabb történései közül. Isten a lényeget adja elénk. Jelenések könyve négy nagy részből áll, az első rész rögtön ezzel foglalkozik. Jézus 7 levelet intéz 7 keresztény közösségéhez. És ez alapján lehet azonosítani, hogy hol voltak keresztény közösségek, az őskeresztényektől, a valdenseken, a lollardokon, a huszitákon, a reformáció és az utóreformáció máig tartó mozgalmain keresztül. Hol voltak Krisztus által indított közösségek? Hogy jellemzi ezeket Krisztus? És milyen ígéreteket, bátorításokat ad nekik? És a befejező kérdés, mert ugye a 3/4 órám most már lejáró félben van, hogy van-e örök élet, van-e üdvösség? Jézus ezt nem csak tanításával erősítette meg, hanem a feltámadásával is. Az, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, feltámasztatott a mi megigazulásunkért és a mi örök életünk zálogaként, ez a Bibliának alapvető nagy tanítása, de hogyha a tanítás közül egyet kellene csak választanom, Jézusnak egyetlen egy feleletét az örök élet kérdésére, akkor János 17. fejezet 3. versétre hívnám fel a figyelmeteket. Miért? Mert amilyen egyszerű ez a Biblia vers, olyan sokat ígér. János 17:3 azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Figyeljétek meg! Jézus nem azt mondta, hogy mindenki higgyen olyan Istenben, akiben hisz. Az a fő, hogy csak Istenben higgyünk. Ma ugye széltében hosszában ezt halljuk, hogy mindegy, hogy ki milyen vallású, felekezetű, az a lényeg, hogy higgyen az Istenben. Ne legyen ateista, ne legyen pogány, bálványimádó az Istenben, hogy aztán ő így képzeli el az Istent, vagy úgy képzeli el, ez mindenkinek a szabadsága. Jézus, milyen érdekes, Jézus azt mondta, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. Biblia szerint, Jézus szerint van egy egyedül igaz Isten, és a többi istenkép, ami most is forgalomban van a világon, már elnézést, hogy így mondom, de tényleg forgalomban van a világon, az egy hamis istenkép, vagy sok hamis istenkép van a forgalomban a világon. Jézus azért imádkozott, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust, de még nem is ennek a Biblia versnek ez a legfontosabb része, hanem az, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. Tehát Jézus szerint nem csak, hogy lesz örök élet, hanem van örök élet. Tehát még egyszer hadd hívjam fel a figyelmeteket. Jézus szerint nem csak, hogy lesz örök élet, jelen időben beszél erről Jézus. Nem azt mondja, hogy az lesz az örök élet, hanem azt mondja, az pedig most az örök élet, hogyha itt a földön most megismerjük Istent, megismerjük őt, Jézus Krisztust, engedjük kihozni magunkat a hazugságból az igazságra, az önzésből, az önzetlen, szeretetteljes életre, akkor már itt a földön mi az örök élet törvényei szerint élhetünk. Egy keresztény ember számára már itt elkezdődik az örök élet, a megtérésével, az újjászületésével. Itt a földi életében egy bizonyos ponton túl már elkezdődik az örök élet. Amit Jézus majd adni fog neki a feltámadás, az eljövetele során, az csak ennek az örök életnek a kiteljesedése és meghosszabbítása lesz, de már itt a földön mi az örök élet törvényei szerint élhetünk. Hatalmas válaszok ezek, hatalmas ígéretek ezek. Tévedésmentes, pontos válaszok. Ember tud pontos és tévedésmentes feleletet nyújtani szinte semmiben. Isten azonban igaz, hogy mondja a Tituszi levélben Pál apostol, az igazmondó Isten jelentette ki ezt, vagy hogy olvassuk Jelenések könyve első fejezet 8. versében, Jézus Krisztus a hű tanúbizonyság. Jézus az, aki híven tolmácsolja számunkra Isten feleleteit. Ő a hű tanúbizonyság. Kedves táborozóink, egyetlen egy alkalom nyílott erre, hogy Jézus tanításait összefoglaljuk. De így vázlatosan is, csak a körvonalakat érintve is, azt hiszem mindannyiunk előtt világos lehet, hogy Jézus nem azért jött el erre a világra, hogy félmunkát végezzen, és csak bizonyos dolgokra adja meg a válaszokat. Jézus minden emberi kérdésre megadta a válaszokat. Vajon ott éle bennünk ez az elszánás, ez a magunk elé állított feladat, hogy én mondjuk fölírom egy lapra, hogy mik az én nagy kérdéseim. Eddig mire nem találtam választ? Írjátok fel egy lapra. Erre is ez a kérdés, elkérés. Kinél lesz 3-4, kinél meg 15-20, teljesen mindegy. És vegyétek sorra ezeket a kérdéseket, és kezdjétek el így olvasni az evangéliumokat és a Bibliát. Meg fogjátok rá találni a válaszokat. Hát ha karnyújtásnyira van számunkra a megoldás, itt van a kezünkben, akkor miért lennénk mi nem törődömek és lusták, hogy az ilyen nagy ajándékkal mi ne törődnénk. Isten látja a mi életünket, tudja a mi problémáinkat, és szeretne válaszokat adni. Itt a nagy kérdés, hogy mi elfogadjuk-e. A kérdések is és a válaszok itt vannak a Szentírásban. A nagy kérdés az, hogy mi nyújtjuk-e a kezünket, és elfogadjuk-e ezeket. Én kívánom mindenki számára, hogy az élete nagy kérdéseire Jézustól kapjon választ. Ne elégedjetek meg félmegoldásokkal, ne elégedjetek meg emberi filozófiákkal, keressétek úgy a kérdéseitekre a válaszokat, hogy ti csak a 100%-kal elégedjetek meg. 100%-os választ viszont csak az Isten fog adni, csak Jézus Krisztus fog adni. Adja meg, hogy mindannyian ezeket megtaláljuk és el is fogadjuk. Amen.